Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő néhány percben az egyre inkább fejlődő digitalizált világgal foglalkozunk majd, ami alól a bankszektor sem kivétel. Beszámolunk arról, hogy az MBH Bank első ütemben az Állatorvostudományi Egyetemen telepített okos kapszulát. Ha pedig modern világ, akkor szót ejtünk ennek egyik potenciális veszélyforrásáról is. A Magyar Nemzeti Bank ajánlással segíti elsősorban a piaci szereplők adathalászat elleni harcát. Végül pedig fókuszban az idei 28. Budapest Nemzetközi Könyvfesztivál. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A pénzforgalmi visszaélések észlelése, kezelése és megakadályozása érdekében szólalt fel a Magyar Nemzeti Bank. Egy új védelmi rendszerre vonatkozó ajánlást hoztak létre, ami várhatóan januártól lép érvénybe 3 lépcsős formában. Luspai Miklós, a pénzügyi infrastruktúrák igazgatóság igazgatója a Trend FM-nek nyilatkozva azt mondta, bár a tervezet elsősorban a pénzintézeteknek szól, első lépés mindig az ügyfél tudatossága és óvatossága. A riporter Némedi Kincső.
Digitalizáció és elektronizáció a pénzforgalomban. Milyen adatokat láthatunk, gondolom egy folyamatos fejlődésről, növekedésről van itt szó.
Így van, folyamatosan fejlődik a hazai elektronikus pénzforgalom. Egyre több helyen és egyre gyakrabban fizetünk kártyával, illetve az azonnali fizetési rendszeren keresztül. Csak hogy pár adatot mondjak, a közmű számláknak a befizetése gyakorlatilag 70% körül van. Jól látszik az, hogy bizonyos társaságoknál, telekommunikációs cégeknél ez akár a 90%-ot is meghaladja. A POS terminálok, amiken keresztül tudunk kártyával fizetni, az elmúlt 10 évben megháromszorozottak, tehát gyakorlatilag már nincsen olyan település Magyarországon vagy kisbolt, ahol ne lehetne kártyával vagy AFR-rel fizetni. Erre egyébként egy nagy állami kampány is indult, meg támogatás, illetve kötelező nagyon sok helyen most már az elektronikus fizetéseket elfogadni, illetve sajnos volt egy COVID-járványunk, amelynek köszönhetően nagyon sokan nem tudtak elmenni otthonról, és emiatt rászoktak az internetes vásárlásra, és ennek hatására a mindenféle retailer kereskedő cégek is rájöttek arra, hogy érdemes online áruházakat létrehozni és fenntartani, és ennek megfelelően nagyon jelentősen nőtt az online áruházaknak a száma és az ezeken keresztül lebonyolított forgalom is Magyarországon.
Ugye emiatt azért védelmi rendszerek is kialakultak. Már, hogy reagáltak eddig erre az ügyfelek, és a továbbiakban milyen reakciókra számítanak így az ajánlás, a mostani ajánlás várható új védelmi rendszere alapján?
Egyre több az elektronikus fizetés, nyilván ez kényelmes és jobbá teszi az életünket, egyszerűbbé, és ezzel párhuzamosan nagyon fontos, hogy ne csak a kényelmi szintünk emelkedjen, meg hanem a biztonsági szintünk vagy növekedjen, vagy pedig ne változzon. És ennek megfelelően ugye nyilván a hitelintézeteknek az összes pénzforgalmi szolgáltató nagyon sok olyan intézkedést vezetett be, amelynek köszönhetően ezek a fizetések biztonságosak. De az európai szabályozó hatóság is előírta az erős ügyfélhitelesítést, amikor jelszóval, tudással, illetve birtoklással, a telefonunknak a birtoklásával, a kártyánk birtoklása vagy biometrián keresztül tudunk csak egy tranzakciót végrehajtani és lebonyolítani, de itt nem álltunk meg. A Magyar Nemzeti Bank is elindított egy edukációs kampányt, amely az első védelmi vonalat az ügyfeleket szólítja meg, hogy mi az, amit semmiképpen ne csináljanak, hogyan kerülhetik el azok a magatartásokat, amiken keresztül kiadják azokat az adatokat, amiken keresztül le tudnak bonyolítani a számlájukról tranzakciókat a bűnözői csoportok. Emellett az ajánlás, ami miatt volt a mai sajtóbeszélgetés, az pedig a bankoknak egy best practice, egy legjobb gyakorlatot foglal össze, hogy Magyarországon, illetve Európában a világ számos pontján milyen intézkedéseket tudnak a bankok foganatosítani, hogyha az első védelmi vonal az ügyfelet megvezetik, manipulálják, vagy kiszedik tőle az adatait, abban az esetben is ezek a rendszerek képesek legyenek megfogni ezeket a tranzakciókat.
Az ügyfeleken kívül egyébként a piaci szereplők, az intézmények, ők hogy vélekednek erről a védelmi folyamatról, hisz azért nagyon sok dolguk van ezzel, nagyon sok teher nehezedik rájuk ilyen szempontból, főleg, hogy most az ajánlás arról is szól, hogy egy elektronikus naplózást kell vezetniük, ami egy elég részletes, meg nehéz folyamatnak tűnik. Ez mennyire lesz nagy teher számukra, és mi így a közvélemény?
Egyértelműen nagy teher, tehát az, hogy egy központi csalásszűrő rendszert is kialakítani egy bank, illetve ugye a csalási ajánlásnak való megfelelés is egy nagyon komoly informatikai fejlesztési feladat, ugyanakkor ez egy közös érdek. Tehát azt tudjuk mondani, hogy kevés az olyan fejlesztés, amiben ekkora nagy összhang van a piaci szereplők, a jegybank, a szabályozó hatóságok, illetve a minisztériumok között, amire szükség van. A digitalizációs folyamat nem megállítható, nagyon sok élménnyel, kényelemmel, illetve bevétellel is jár ez a különböző szereplőknek, de ezzel együtt a biztonságra is kell költeni, és itt erről van szó. És ami az előadásban is elhangzott, Magyarországon a jegybank előre menekül, előre megy, megpróbáljuk meghatározni azokat a réseket a pajzson, amiket mi be tudtunk azonosítani, ezekre minden esetben megoldási javaslatot kínálunk, és ahogy látjuk, a folyamatban lévő európai jogszabály tervezet is ebbe az irányba tesz lépéseket, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez a fejlesztés ez mindenképpen szükséges és előnyére válik majd a szektornak.
Ha már megtörtént maga a csalás, akkor mit tesz, vagy mit tehet egy adott pénzintézet? Ugye itt elhangzott az előadáson, hogy akár a adott pénz visszafizetése is szóba jöhet, de ha jól értettem, akkor ez nem ennyire fekete-fehér.
Itt alapvetően az ügyfélnek be kell jelentenie, hogy a káresemény éri a hitelintézetnek, és a hitelintézetnek egyedileg el kell bírálnia, hogy ez a visszaélés ez milyen jellegű volt. Hogyha az ügyfél öncsalást követett el, tehát magyarul ő kezdeményezte ezt a tranzakciót szándékosan, és utána vissza akarja szedni a pénzt, erre nincsen lehetőség, az nyilván bűncselekménynek minősül, illetve hogyha az ügyfél súlyosan gondatlan volt, különböző jogi kategóriák vannak, abban az esetben sem jár neki vissza az összeg, tehát hogyha tudatosan adta meg az adatait, közreműködött a csalásba, ezek nyilván egyedi elbírálást igényelnek, abban az esetben nem jár vissza neki a pénzösszeg.
Az elmúlt percekben Luspai Miklóst, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrák igazgatóságának igazgatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az Állatorvostudományi Egyetem nagy hangsúlyt fektet az oktatás minősége mellett a korszerű egyetemi környezet kialakítására, mondta az egyetem rektora az MBH Bank első budapesti digitális kioszkjának avató ünnepségén. Sótonyi Péter arról is beszélt, hogy az új MBH digitális zóna jó példa arra, hogyan lehet a technológia segítségével a mindennapi életünket kényelmesebbé, könnyebbé tenni. Lakatos László interjúja.
A Budapesti Állatorvostudományi Egyetemen nyitott az MBH Bank, ha jól tudom, a harmadik helyen digitális zónát. Önöknek ez mit jelent? Fontos volt-e, és ha igen, akkor miért?
Nézd, az Állatorvos Egyetem az mindig híres volt az innovációról, hiszen innovatív szemlélet kell ahhoz, hogy gyógyítsunk, innovatív szemlélet kell, hogy újabb műszereket fejleszünk, hogy újabb módszereket a gyógyítás szolgálatába, és az oktatáshoz is. Legkorábban kezdtük el használni az audiovizuális eszközöket, a digitalizációt. Különösen jól jött ez a Covid-járvány idején, hogy mi már teljesen fel voltunk készülve. A hallgatók, akik itt elkezdenek tanulni, most kezdik el önálló életüket. Önállóan osztják be idejüket, önállóan kívánják beosztani a pénzügyeiket is. És a mai gyerekek, valljuk be, a mai hallgatók, azok minden digitális térben digitálisan intéznek. És egy nagy öröm ez, hogy a Magyar Bank Holding Barna Zsolt vezérigazgató kezdeményezésére és a mi együttműködésünkre létrehozta ezt a digitális zónát, tulajdonképpen egy olyan kapszulát, ahol teljesen önállóan, biztonságosan intézhetik a hallgatók, és nem csak hallgatók, a munkatársak is a pénzügyeiket. Nem kell hozzá személyzet, hanem itt önállóan tudják ezt csinálni. Azt hiszem, egy zónát ugrottunk át ezzel, mert a jövőnek azt az útját mutatjuk, ami biztos, hogy bekövetkezik majd több helyen. Nálunk az országban ez harmadik, Budapesten ez első ilyen az egyetemek között. Nagyon örülök, hogy ez a mai nap így sikerült.
Ha már említette itt az innovációt, illetve a megújulási készséget, hát nem lehet nem észrevenni az ember bejön itt az egyetem kapuján, hogy hatalmas munkában vannak. Most tulajdonképpen itt egy átépítés folyik, vagy pedig egy teljes átalakulás vagy megújulás?
Egy teljes megújulás. Ez a világ harmadik állatorvos képzőintézménye, ami erre a kampuszra 145 éve költözött. Egyrészt az épületeink, amik fantasztikusak, Stein Imre által tervezett épületek, ezeknek a felújítása, teljes körű modernizációja, másrészt egy olyan új oktató és kutató központ létrehozása itt, ahol éppen vagyunk, ahol a mínusz negyedik szinttől a plusz hatodik szintig jön létre egy olyan kutató laboratórium, amelyik tulajdonképp az összehasonlító orvostudományoknak az egyik alapja lesz. Bízunk benne, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európában, sőt a világban.
Említette, hogy a harmadik állatorvostudományi egyetem volt a budapesti, ami megalakult egyáltalán a világon?
Igen.
Ami megalakult a világon.
1787-ben jött létre, harmadikként a világon Lyon, Bécs és Pest.
Most a jelenlegi rangsorban a világon milyen helyezést foglal el a budapesti állatorvostudományi egyetem?
Nézze, én a rangsorokkal mindig úgy vagyok, hogy nem egészen a valóságot fedezik, hiszen nem összehasonlítható egy nagy tudományi egyetem, ahol 35 ezer hallgató van, egy 1900 fős hallgatói létszámmal működő kis egyetemmel. Mi mit tudunk összehasonlítani? Az állatorvostudományi egyetemeket, állatorvostudományi fakultásokat magunkkal. Ebben a viszonylatban Európában 98 állatorvosképzőintézmény van, és körülbelül mi a negyedik, ötödikek vagyunk. De most zajlott le az akkreditációnk, múlt héten pénteken az európai akkreditáció, és én bízom benne, hogy még ebbe is előbbre fogunk tudni lépni, bár ezt nehéz számszerűsíteni, mert meggyőződésem és egy komoly visszajelzés számunkra az, hogy hatszoros a túljelentkezésünk, magasabb a felvételi pontszámunk, mint az orvosegyetemek átlaga, és a világ 69 országából tanulnak nálunk hallgatók, olyanok is, akiknek már az apjuk, anyjuk is itt tanult ezelőtt 25 évvel.
Gondolom, hogy ez bevételben sem jelent keveset, tehát, hogy ezek a külföldi hallgatók sokban hozzájárulnak ahhoz, hogy az állatorvostudományi egyetem tovább tudja javítani a pozícióit, hiszen van miből befektetni.
Ez pontosan így van. A saját bevételeink terhére tudunk mi sok mindent megvalósítani. Természetesen ez az új modellváltásban, amiben belekerültünk, a kormányzat is nagyon-nagyon sokat segít. Történelmi béremelést tudtunk végrehajtani, hiszen minőséget azt meg kell fizetni, és akkor tudom én ide kötni a hallgatóinkat, hogy itt is dolgozzanak, ne csak hallgatók, hanem a tudomány képviselői legyenek, és a jövő generációt ők oktassák.
Ebben a szakmában mekkora az igény arra, hogy valaki kutatóvá váljon, és ne a piacról éljen meg?
Nézze, az, aki hozzánk jön, az elkötelezett. Nagyon elkötelezett, az szereti az állatokat, és a szakmája iránt, a világ legszebb szakmája az, hogy állatokat gyógyítani, a természet titkait kutatni, elkötelezett, tehát vagy gyógyítani, vagy a tudomány iránt. És bizony ez lemondással is jár, kétségtelen, de eddig nincsen gondunk, mert az utánpótlásunk az hosszú távon is azt hiszem megoldott.
Sótonyi Pétert az Állatorvostudományi Egyetem rektorát hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Több mint 200 külföldi résztvevőt várnak az idei Budapest Nemzetközi Könyvfesztiválra. Rengeteg kiállítóval és a megszokottnál is több programmal készülnek a szervezők, viszont az eddigi szép irodalmi tematikáról lemondtak, ugyanis szeretnének jobban nyitni a gyerek és fiatal olvasók felé, mondta a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke. Gál Katalin a könyvgyártás, valamint terjesztés gazdasági helyzetéről is beszélt. A szakember szerint a folyamatosan növekvő könyvárak miatt egyre népszerűbbek lesznek a könyvtárak. Némedi Kincső interjúja.
Újra megnyitja kapuit a Budapest Nemzetközi Könyvfesztivál. Mik az idei év újdonságai? Ugye azért minden évben van valami érdekesség, amivel a szervezők készülnek.
Ez a 28. tehát már nagykorú a fesztivál. A Millenárison lesz, ami hagyományos terepe a fesztiválnak. Visszajutottunk a BCD nagyépület együttesbe, azon kívül igénybe vesszük még a Nemzeti Táncszínház épületét is, és az oda nyíló Európa pontot. 140 kiállítónk van, nagyon sok külföldi vendég és kiállító is, ez legalább 40 külföldi jelezte az érkezését, ami egy elég jó szám. A programjaink azok is a 200 fele tendálnak, 189-et számoltam meg tegnap a egyre bővülő programokkal, és 200-nál több dedikálási lehetőség is lesz. Ami újdonsága az eseménynek, hogy eddig mindig a szép irodalom volt a homlokterében, például a megnyitónak, vagy a díszvendégségnek. Most a könyvfesztivált Boldizsár Ildikó, aki egy József Attila díjas író, egyben meseterapeuta, néprajzkutató, közismert szakember, az ő megnyitója fog elhangzani csütörtökön, és a díszvendég pedig az amerikai science fiction író John Scalzi, aki megkapja a Budapest nagydíjat a főpolgármestertől és az Egyesülés elnökétől, vagyis tőlem. Az ő munkásságát pedig laudálni Szabados Ági, aki egy új típusú szín a magyar könyvszakmában. A Nincs időm olvasni társulatnak az alapítója és művelője. Ez a Magyarország legnagyobb olvasó közösségének tűnik. Most, amiket itt felsorolok, azokból valahogy az derül ki, hogy nem szépíró a díszvendég, és Boldizsár Ildikó személye meg azt sejteti, hogy a gyerekek felé is szeretnénk fordulni. Valóban ez van, hiszen olyan műfajokat kerestünk, amivel tudunk nem csak a megrögzött szépíró rajongókat kicsalogatni a helyszínre, bár ez a helyszínen lévő eseménysorozat mindenében nagyon sok látogatót vonz, átlagban 60 ezrünk hóban szélben is megvan. A díszvendég ország Hollandia, melynek képviseletében a nagykövetasszony Desiree Bonis, ugye ő a Holland Királyság budapesti nagykövete, lesz a megnyitó személy, és szintén beszédet fog mondani az ismert holland író Arnon Grünberg is.
Gondolom akkor nem csak az előadók között, vagy a kiállítók között, de a dedikálók között is lesznek akkor majd híres külföldi írók.
Valamennyi külföldi író, például a hollandok vagy 12 holland íróval, akiknek van magyar megjelenése, tehát magyar kiadókhoz tartoznak, hoz el a fesztiválra, és valamennyi külföldi írónak lesz dedikálása. A dedikálási időpontokat online a felületeinken, a bookfestival.hu megtekinthető, magyar és angol nyelvű felületeink vannak, illetve az eseményeket is ott láthatják, akik szeretnék távolról is követni, vagy valamiért oda menni, de a helyszínen ezt papírformátumban hagyományosan printelt műsorfüzetet is adunk, meg térképet, hogy eltájékozódjanak, mert azért 140 kiállító helyet még egy ekkora térben sem egyszerű feltérképezni, hogy mi hol van. Ugye azzal, hogy a könyv ára nőttönnő, a gazdasági helyzet nem annyira jót fut most, nem annyira kedvező, és az a közönség, akit mi könyvvásárlónak ismerünk, azoknak nem lett könnyebb a megélhetése. Tehát van egy keresleti csökkenés is a könyvpiacon, ezt be kell ismernünk, még ha ez ebben a pillanatban ugye a könyvek ára miatt, könyvek árbevételén még nem kiabál.
Erről szerettem is volna kérdezni, nem csak hogy magáról a vásárlásról vagy terjesztésről, de a könyvgyártásról, hogy ott milyen nehézségek vannak most jelenleg.
Tulajdonképpen a papír árának növekedése volt az első nagy sok, amikor a Covid után ugye a papírhoz szükséges nyersanyag az a esőerdők fáiból, vagy a északi országok erdejeinek fáiból készült alapanyag. Értelemszerűen a Covid alatt ez leállt, és leálltak azok a kínai cellulózfeldolgozó gyárak is, akik tovább vitték és papírt csináltak ebből az alapanyagból, tehát egyszer csak hirtelen papírhiány lett. Amint beindult végül is a papírgyártás, akkor bejött a energiaárak növekedése is, ami szükséges ahhoz, hogy egy, hogy legyen a fából papír, a másik pedig ugye a logisztika is megdrágult, hiszen messziről, távol-keletről, vagy akár északról, másmilyen úton is, nagyon drágává vált a szállítás is. Van olyan papír ár, ami bőven megduplázta az árát az eddigiekhez képest, és ez természetesen tükröződik a könyvek árában is, hiszen egyre nagyobb költséggel állítjuk elő ugyanazt a könyvet, mint előbb. Azon kívül ugye az általános gazdasági helyzet, az infláció mértéke is befolyásolja tehát a könyvek árfekvését is. A dolgozók bére is, még ha nem is inflációt követően, de a könyvszakmában dolgozóknak is valamennyit azért növekedett a bére, tehát a bérkiáramlás is megnövekedett, és mindez azt eredményezte, hogy tényleg drágábbak lettek a könyvek.
Gál Katalint a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökét hallották. És ennyi fért a reggeli Monitor Extrába. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Pár perc és visszavárom önöket a hírekkel. Ha tehetik, maradjanak velünk.
Ez volt a reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.